Himmel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Tisztelt hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. Jézus szenvedés történetének előtte az elítélésének és mindezen történet előzményeinek az elemzésével foglalkozunk. Ez a második rész az elmúlt alkalommal az események szereplőit, az alapkonfliktust mutattam be, és ebben a helyzetben kerül sor a jeruzsálemi bevonulásra, amelynek a történetét mind a négy evangélista leírja, nagyjából hasonlóan, és ezt a részletet a Máté evangéliumból olvasom most föl. Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt ezzel a megbizatással. Menjetek a szemközti faluba. Találtok ott egy megkötött szamarat, s vele a csikaját. Oldjátok el, s vezessétek ide. Ha valaki bármit is szólna, mondjátok, hogy az Úrnak szüksége van rá, erre mindjárt elengedi. Így kellett teljesülnie a próféta jövendőlésének. Mondjátok meg Sion leányának, nézd, királyod vonul be hozzád, szerényen, szamárháton, teherhordó állatcsikaján. A tanítványok elmentek, és úgy tettek, amint Jézus megparancsolta. Elhozták a szamarat és csikaját, rátették ruhájukat, ő pedig fölült. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó, s az utána tóduló tömeg így kiáltozott, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a magasságban. Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. Kicsoda ezt kérdezték. Ez Jézus a próféta, a galileai Názáretből, felelte a nép. Az egész város izgalomba jött, azt gondolták, hogy ütött a szabadság órája, végre egyesítik az országot, kizavarják a megszállókat, és csodálatos idők jönnek. Valahogy ez az öröm, ez a lelkesedés az, ami erőt vesz az embereken, és a szavak, kiáltások, amik elhangoznak, Hozsanna Dávid fiának, valamint a fákról letört ágak, javarészt pálmaágak lehettek, azok egyúttal függetlenségi szimbólum is. Tehát így szabadítóként, felszabadítóként ünneplik Jézust, akinek a részéről viszont ez az egész jeruzsálemi fogadtatás egy óriási félreértés. Neki nincs szándékában politikai hatalmat szerezni, nincs szándékában az alapvető, még ha igazságtalan, elnyomó, megszálló rendszert felszámolni, úgyhogy ezt fejezi ki Jézus azzal, hogy nem hadvezérként, nem leendő uralkodóként vonul be Jeruzsálembe, hanem a szamár szerepeltetésével juttatja kifejezésre a hozzáállását. Egy uralkodó vagy egy hadvezér lovon, tevén vagy valami nagy méltóságteljes állaton kellene, hogy bevonuljon. Itt pedig az ószövetségi idézetek azt is alátámasztják, hogy egy állat, aminek csikaja van, más evangélista azt jegyzi meg, hogy ezen az állaton ember még nem ült, tehát egy ilyen szamár az, ami Jézus bevonul. Egy ilyen állat nincs betörve, nincs beidomítva, hogy kell emberrel a hátán szépen, illedelmesen lépdelnie. Tehát biztos, hogy össze-vissza játékosan, vagy éppen a teher ellen tiltakozva lehet vezetni egy ilyen állatot. És Jézus valahogy ezzel üzeni meg a népnek, hogy ő nem az, akit várnak. Nehéz tömeggel kommunikálni. Jézus ugye időnként találkozik tömegekkel, ezeknek a tömegeknek különböző a lelkiállapota, a hozzáállása. Van olyan tömeg, amelyik csodálja Jézust, egyenesen királlyá akarja tenni, itt is hasonlóról van szó. Másutt a tömeg talán követelődzik, ismét másutt talán bizalmatlan vagy ellenséges. Tehát sokféle találkozása van Jézusnak a tömeggel. Természetesen egy tömegnek a hangulatát nagyon nehéz megváltoztatni, nagyon nehéz beszélni a tömeghez, hogyha azok nem akarják meghallani az üzenetet. Úgyhogy Jézus itt gesztusokhoz folyamodik, és ezekkel a gesztusokkal viszont egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy ő neki mi az igazi célja, vagy hogy ez nem esik egybe a tömegnek a várakozásával. Mi történik a jeruzsálemi bevonulás után? Nyilván a tömeg alapvetően cselekvést vár, végre történjen valami, kezdődjön el az, ami persze veszélyes, mert lehet, hogy összeütközésekbe torkollik, ne adj Isten, háború robban ki. És Jézus ehelyett tanít a templomban, Nyilván a főpapoknak az idegei is pattanásig feszülnek, hogy mit fog tenni Jézus, hogyan reagál a tömeg, aki követi Jézust, megy utána, és nyilván a rómaiak is idegesek, hogy vajon egy ilyen népmozgalom az mikor válik az ő számukra veszélyessé. Minden esetre ebben a felfokozott várakozásban kerül sor egy eseményre, amelyik viszont Jézusnak a lelkiállapotára nagyon jó rávilágít, és ez pedig a betániai vacsora. A szinoptikus evangéliumok, Máté, Márk és Lukács ezt a vacsorát a jeruzsálemi bevonulás utára teszik. Egyedül János az, aki a jeruzsálemi bevonulásnak közvetlenül eléje teszi. Nem tudjuk persze pontosan, hogy melyik a valóság, vagy melyik áll közelebb a történeti sorrendhez. Logikusnak tűnik, hogy a jeruzsálemi bevonulás utára tippeljünk. Ugyanakkor János viszont utána egészen drámai eseményekkel foglalja össze Jézusnak a lelkiállapotát, tehát valószínűleg itt János már nem a történeti hűséget tartja szem előtt, hanem inkább dramaturgiailag vagy irodalmilag indokoltabbnak tartja ennek a vacsorának a jeruzsálemi bevonulás előtt való szerepeltetését. Minden esetre ezt az ő leírásából olvasom föl, János evangélium 12. fejezetének az első 8 versét. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Ez a Betánia, ez gyakorlatilag Jeruzsálem külvárosa, ma már Jeruzsálem területéhez tartozik. Az Olajfák hegyének a lejtőjén található ez a falucska, tehát az ókorban is a Nagy Jeruzsálemhez tartozott, úgyhogy itt laktak az ő barátai, ismerősei. Ott lakott Lázár, akit Jézus feltámasztott halottaiból. Vacsorát rendeztek tiszteletére, Márta szolgált, Lázár pedig együtt ült vele az asztalnál. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült drága olajat. Megkente vele Jézus lábát, és hajával megtörölte. A ház betelt az olaj illatával. Egyik tanítványa, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott ezért. Miért nem adták el inkább ezt az illatszert 300 dénárért, és miért nem osztották ki a szegények közt? Ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és elsikkasztotta a bevételt. Jézus rászólt, hagyd békén, hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi. Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Ebben a történetben az a megdöbbentő, hogy Jézust ünneplik. Mindenki azt várja tőle, hogy ő lesz a király, vagy mai szóval ő lesz a miniszterelnök, végre átveszi a kormányrudat, és ebben a pillanatban, mint hogyha megnyert volna egy választást, ő a haláláról beszél. És ráadásul, hát főleg az akkori zsidó fül számára egy olyan végtelenül bizarr mondatot mond, hogy már az életében elvégezték rajta a temetési szertartást. Hát nem is lehet a mai életből hasonlatot hozni erre, mint hogyha valaki ki akarná próbálni, hogy milyen lesz a temetésem, és akkor azt kérné valaki, hogy ő befekszik a koporsóba, és énekeljék el fölötte az Istenem örökatyám kezdetű éneket. Tehát valami egészen döbbenetes hatást érhetett el ezzel Jézus, mindenki összenézhetett, hogy hát hogy járhat ilyen a fejében, mi az, hogy élő emberen végezni halotti szertartást, és egyáltalán mi az, hogy ő a halálra gondol egyáltalán, hát most kezdődik az, amiért érdemes volt élni, a szabadság most jön el, és ennek hát ő lesz a fővezére, ezt várjuk tőle, ebben reménykedünk, hogy ilyenről gondolkodik. Viszont érdekes az, hogy Jézus arra gondol ezek szerint, hogy az ő ellenfelei azok egy egészen aljas összeesküvést szőnek ellene, könnyen lehet, hogy meg fogják gyilkolni, elteszik lábalól, és még azt is megtagadják tőle, hogy egy tisztességes temetésben részesüljön minden korban. A temetés az egy fontos mozzanat, a végtisztesség megadása az elhunytnak. Ugye az ókori irodalomban Szofoklész Antigoné című drámája is ezt a konfliktus dolgozza föl, és borzasztó, nyomasztó tudat valakinek az, hogyha a hozzátartozója nincs eltemetve, vagy hogyha egyáltalán felötlik annak a rémképe, hogy esetleg őt magát nem temetik el majd tisztességesen. És úgy tűnik, hogy Jézust, hát ezek a gondolatok nyomasztják. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ő félt a haláltól, vagy vérrel verítékezett a Getsemáni kertben, ne gondoljuk azt, hogy ez egyetlen egy helyen, egy-két óra időtartamon át valósult meg, hanem Jézus ilyen nyomasztó gondolatokkal nézett szembe az ellenségeivel és a saját szenvedésével és halálával. Ez a történet jól rámutat arra, hogy vajon Jézus, az ember Jézus hogyan halad a kereszt felé, és ahogy az előző adásban már említettem, mi nekünk egy egészen más a perspektívánk, hogy értelmezzük ezt az egész eseménysort, akik már Jézus kereszthalála és feltámadása után tekintünk vissza az eseményekre. Jézus egyébként megkapta a temetést, végül is egy bírósági eljárás során ítélték halálra, hatóságilag végezték ki, és kegyként lehetővé tették az eltemetését. Tehát ilyen értelemben a részletekre vonatkozólag Jézusnak nem volt igaza, hogy mi fog történni, de ez nagyon érdekes, hogy mégiscsak emberként élte át az egész szenvedéstörténetet, és úgy tűnik, hogy az isteni mindentudásnak közvetlensége arra az igaz, amit Szent Pál írta a Filippiekhez írt levélben, hogy kiüresítette önmagát, hasonló lett az emberekhez, az Istennel való egyenlőségéhez, nem ragaszkodott mindenáron. Úgyhogy valóságos emberként élte át a szorongást és a jövőtől és a szenvedéstől való félelmet. A jeruzsálemi bevonulás után sok egyéb esemény történik, a szinoptikus evangéliumok erre az időpillanatra teszik a templom megtisztításának a történetét. János evangéliumában Jézus többször zarándokol föl Jeruzsálembe, és ott egészen a legelején szerepel ez a történet, de jól tudjuk azt, hogy János evangélista nem feltétlenül a történeti sorrendben akarta bemutatni Jézust és az ő életét, hiszen erre már rendelkezésre állt a másik három evangélium, amikor János megírja a sajátját, hanem ő már valamiképpen a keresztségre jelentkezők oktatására állítja össze a maga evangéliumát. Úgyhogy nem tudjuk itt sem egészen pontosan, hogy a templom megtisztítása az mikor történik. Minden esetre a Máté, Márk és Lukács evangélium valamiképpen Jézus elítélésének az okaként említi ezt a jelenetet. Ugye a főtanács, a zsidó hatóság majd Isten káromlás vágyával ítéli halálra Jézust. Itt természetesen nem közvetlenül Istennek a káromlásával vádolják őt, hanem azzal, hogy a templom ellen beszélt, és a templom megtisztításának a történetében ugye ez a kérdés is elhangzik, hogy hát milyen jogon teszed ezt. Tehát a főpapok egyfajta illetéktelenségnek gondolják Jézusnak a föllépését, és hát ez a történet is, és a templommal kapcsolatos megjegyzése Jézusnak, ezek azok, amelyekkel őt ott vádolják. A János evangéliumban a főpapok döntésének a közvetlen előzménye Lázár. Lázár föltámasztása, aki mint egy ilyen nagyon erős jel mutat rá Jézusra, és ezért határozzák el a főpapok, hogy Jézust is meg kell ölni, mert különben jönnek a rómaiak, és kőkövön nem marad, illetve Lázárt is meg kell ölni, mert miatta pedig sokan hisznek Jézusban. Tehát mindenféleképpen a főpapok hatalomféltésből, illetve a közrend nyugalmának a megőrzése érdekében döntenek úgy, hogy Jézusnak el kell vesznie. Mi történik ezekben a napokban, az utolsó vacsora napjaig, és mit csinál Jézus? Jézus nem tesz politikailag értelmezhető lépéseket, tehát nem azzal foglalkozik, bár valószínűleg a nép ezt várja tőle, hogy végre vegye át a hatalmat, történjen már valami, hanem Jézus tanít. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy megpróbálja elmondani az ő szándékát, az üzenetének a lényegét, és hát valamiképpen erre az irányba szeretné az embereknek a figyelmét fordítani, és hát ezzel együtt persze azt is világossá tenni, hogy nem a politikai hatalom megszerzése a célja. A főpapok megpróbálják Jézust lejáratni a hallgatók előtt. Tehát ez régi politikai, vagy hogy így mondjam, média fogás, hogy olyan mondatokat próbálnak Jézusból kicsikarni, kérdések formájában, tehát valamiképpen csapdába ejteni Jézust verbálisan, amely mondatokkal vagy támadhatóvá válik, vagy pedig a tömegek szemében veszíti el a népszerűségét. A Máté, Márk, Lukács evangélium nagyjából hasonló módon rengeteg tanítást, illetve vita jelenetet rögzít, amelyből egyet-kettőt emelek ki, amelyik rámutat a főpapoknak az áskálódására, illetve Jézusnak a gondolatvilágába enged kiemelten is betekintést. Ugye Jézus leleplezi a főpapokat, tehát rámutat arra, hogy ők valójában a mézesmázos stílusuk és látszólag vallásos kérdéseik mögött valójában a gyilkos szándékaik is felfedezhetők, és ugye az engedetlen testvérek története is erre utal, amelyben ugye azt mondja, hogy a főpapokat megelőzik a nyilvános bűnösök, vámosok, utcanők az Isten országában, mert az ő szándékaik azok őszinték szemben a főpapokéval, és különösen kiemelkedő történet a gyilkos szőlőművesekről szóló példabeszéd, ahol Jézus tulajdonképpen a saját szerepét fogalmazza meg a szőlősgazda fiának az alakjában, akit utolsóként elküld a szőlősgazda, hogy beszedje a termést, miután már a szolgáit először megverték, aztán megölték, és mindnyájan talán úgy visszatartanánk ezt a szőlősgazdát, hogy hát oda ne küld a fiadat, hát ezek gyilkosok, és mégiscsak elküldi, és ők pedig az örökség reményében megölik a szőlősgazda fiát. És nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy mit tesz a szőlősgazda és az ellenfeleivel, hát kimondatja az ítéletet, hogy hát gonoszul elbánik a gonoszokkal, és másoknak adja bérbe a szőlőt, akik majd idejében beszolgáltatják a termést. És akkor, amikor ezt a főpapok hallják, akkor megértik, hogy róluk van szó, így írja szó szerint a Máté evangélium, és ez újra olaj a tűzre, tehát még újra elhatározzák, hogy Jézus tényleg el kell tenniük lábalól. Ami nagyon megdöbbentő ebben a történetben, hogy hogyan értelmezi Jézus saját magát, egyrészt úgy, mint Isten utolsó küldöttét, másrészt pedig úgy, hogy ő a fiú, aki vállalja azt is, hogy azokhoz megy, akik őt esetleg bántalmazni fogják, vagy meg is ölik. És nagyon érdekes az, hogy itt még egy isteni büntetést emleget Jézus, és a kereszten már majd úgy nyilatkozik, ugye, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tehát, hogy akármennyire természetesnek gondolnánk ezt, hogy bárkivel, főleg hát ha hatalmas személlyel, az Istennel ilyet tesznek, hogy az ő küldöttét, a fiát megölik, hát akkor majd hogy fog bosszút állni. És nagyon érdekes, hogy nagyon megdöbbentő, hogy a történelem az nem így folytatódik, vagy a történet nem így folytatódik, tehát, hogy Isten nem áll bosszút Jézusnak a haláláért, sem a kivégzőin, sem magán az emberiségem. Azok a történetek, amelyben megpróbálják Jézus lejáratni, azok sorában elsőként megemlíthetjük az adófizetésnek a kérdését, tipikus csapdahelyzet, adót fizetni senkit nem szeret, és ezt a kérdést szegezik Jézusnak, hogy hát szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem. Ha szabad, akkor ő is együttműködő, mint a főpapok, akkor ő is adófizetéssel buzdít, holott a nép szegény. Ha pedig azt mondja, hogy nem szabad, akkor vádolható a római hatóság ellen lázítással. Nyilván az evangélista azért is idézi ezt a kérdést, mert ugyan Jézus nem szólít föl az adófizetés megtagadására, viszont mégiscsak majd ezzel fogják vádolni Pilátus előtt, hogy megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Jézusnak a válasza az, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené. Hogy felületesen hallgatva úgy tűnik, mintha ez egy ilyen frappáns válasz lenne, hogy na hát akkor ezzel mindenki kezdjen, amit akar, és hát Jézus tulajdonképpen jól kivágta magát a bajból. Valójában, ha meggondoljuk, ez egyáltalán nem így van. Jézus nem a bőrét menti, nem frappáns válaszokkal szereli le az ellenfeleit, hanem nagyon egyértelműen és világosan kimondja a saját álláspontját. És ez pedig az, hogy a császár, az Isten pedig Isten, és a császár nem Isten. A római birodalom mindenhol tiszteletben tartotta a leigázott népeknek a vallásosságát, az Isten szobraikat elhelyezték a római panteonba, az összes Isten tiszteletére emelt templomba, egyet követeltek meg a császárnak a mindenek fölött való tiszteletét, vagyis isteni mi voltát, és Jézus pedig ezt világosan megtagadja. Tehát, hogyha valamivel nagyon vádolni akarták volna a rómaiak előtt a császár istenségének a megsértésével, akkor Jézus nem a bőrét menti, akkor szinte önmagát adja a kezükbe, de hát Jézus ellenfelei annyira azért nem voltak intelligensek, hogy ezt átlássák, úgyhogy elhallgattak és eltávoztak, ahogy az evangélista írja, és más kérdéssel próbálkoznak. Ez pedig ugye a föltámadásnak a kérdése, egy végtelenül elvont példa, amiben 7 testvér egymás után feleségül veszi ugyanazt az asszonyt, mert az idősebb mindig meghal, és végül mind a 7 gyermek nélkül hal meg, hogy vajon akkor kié lesz az asszony, ismerjük a történetet. És Jézus ugye azt mondja, hogy a csipkebokorról szóló részben található a válasz, hogy Isten nem a holtak Isten, nem az élők Isten, én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Tehát érdekes az, hogy Jézus nem kifejezett szó szerinti idézeteket hoz az Ószövetségből, hanem valamiképpen az Ószövetség szellemiségére, a lényegére tud utalni, és hát ebben is sokkal jobban ismeri az Ószövetségi Szentírást, mint az írástudók és a farizeusok. Aztán egyéb kérdések is itten előkerülnek, amelyek talán nem tűnnek annyira becsapósnak, de nyilván mások is kérdezték Jézust, esetleg jó szándékkal is, úgyhogy ilyen tanításokat ad Jézus. Ide illeszti Máté és Lukács evangélista a világ végéről szóló tanítást is, nyilván azért, mert valahogy úgy érzik, hogy ez nem illeszthető be korábbra, de ugye János evangélista nem tesz erről említést, mármint a világ végéről szóló tanításról, hanem ő más módon mutatja be Jézusnak a lelkiállapotát az utolsó vacsora és a letartóztatás ellen. Ez pedig egy érdekes jelenet a János evangéliumból, amelyben arról van szó, hogy pogányok, akik Jeruzsálembe zarándokoltak. Nem tudjuk pontosan, kik voltak ezek az emberek. Lehetséges, hogy olyan római birodalomból származó görög nyelvű emberek, akik szimpatizáltak a zsidó vallással, és ezért zarándokoltak el Jeruzsálembe, és minden esetre ezek az emberek keresik a találkozást Jézussal. És aztán valahogy András apostolhoz jutnak el, aki Fülöppel együtt ezt megmondja Jézusnak, és Jézus megrendül. Eljött az óra, amikor megdicsőül az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. És még folytatja ezt a szózatot Jézus, és ki is mondja, hogy mélyen megrendült a lelkem, mit is mondjak, hogy szabadíts meg attól az órától, atyám, de hiszen azért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre szózat hallatszott az égből, megdicsőítettem, és továbbra is megdicsőítem. Vajon miért kell megrendülni ennyire egy ilyen egyszerű üzeneten, hogy néhányan találkozni szeretnének Jézussal? Könnyen elképzelhető, biblikusok erre is gondolnak, hogy itt nem egyszerűen csak egy érdekes beszélgetést akartak folytatni ezek a Jeruzsálembe zarándokló nem zsidó emberek, hanem esetleg egyenesen meghívták magukhoz Jézust, hogy menjen el hozzájuk, költözzön hozzájuk, folytassa ott a tevékenységét valahol a földközi tenger túlpartján, talán a mai görög szigetvilágban, vagy más területén a római birodalomnak. Tehát magyarán szólva könnyen elképzelhető, hogy Jézus előtt egy ilyen menekülési lehetőség nyílt meg, egy hely, ahol őt örömmel fogadnák. És hasonló ez ahhoz a kísértéshez, amit Jézus nyilvános működése elején mutatnak be az evangéliumok, hogy hát vetkezed be a sorsodat, tied az egész világ. Neked adom, mondja a sátán Jézusnak. Ugye a kereszten azt mondják neki, hogy hát szállj le a keresztről, hát ha te vagy az Isten fia, hát mutasd meg, hogy ki vagy. Tehát valamiképpen, ha ez a feltételezés igaz, akkor érthető, hogy mi az, ami Jézust ennyire megrendíti, hogy vajon Isten megengedheti-e az ő szenvedését, és mi neki a dolga? Ő Isten utolsó küldötte az ember felé. Vajon az a kötelessége, hogy menjen, mentse a bőrét, vagy éppenséggel az, hogy adja oda az életét, is akár. Mi a teendő? És hát Jézus számára nem könnyű kérdés a szenvedés. Nem egy nehéz filmszerepet játszik el, hanem valóban az élete a tét. Úgyhogy azt választja, hogy marad. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egyedül marad. De ha elhal, sok termést hoz. Tehát Jézus úgy gondolja, hogy az egész üzenete, az egész identitása vész el, ha elmenekül, és nem néz szembe a vádlóival, és arra vágyik, hogy a magatartásával, a viselkedésével megdicsőítse az atyát. Ezek is nagyon fontos szavak. A János evangélium összefüggésében ugye a dicsőség az annak a megnyilvánulása, ami valakinek az igazi lényege. Nem feltétlenül a taps, a reflektorfény, az elismerés, úgyhogy ebben az értelemben használja János evangélium a dicsőség, a megdicsőülés szót, és alkalmazza Jézus keresztjére, hogy valójában Jézusnak a szeretete, az önfeláldozása, az Istennek a szeretete és az Istennek az önfeláldozása ott nyilvánult meg a legvégső körülmények, a legkiélezettebb körülmények között, és ott mutatta meg igazán, hogy Isten kicsoda és hogyan fordul az emberhez. Ezek a események zajlanak le azokban a napokban, amiután Jézus bevonult Jeruzsálembe, és így érkezünk el a húsvéti ünnepek előestéjére, ahol a tanítványok előkészítik a húsvéti vacsorát. Akkor még talán nem tudták, hogy ez lesz az utolsó vacsora Jézussal, de minden esetre, amikor asztalhoz ültek, akkor Jézus a tanítványokkal együtt a szertartásos húsvéti vacsorát kívánja elfogyasztani, és ezt az egyébként családi körben végzendő szertartást megünnepelni. Ennek a vacsorának az előkészítésével és részleteivel, valamint az utána következő drámai eseményekkel fogunk foglalkozni a következő részben. Ennek a műsornak a végén a Bach Máté Passióból két rövid egyperces részletet hallgatunk meg. Ez mind a kettő ugyanazt a nép által is énekelhető dallamot dolgozza föl, amely egyébként magyar népének formájában is ismerős, tehát a dallamra majd mindenki rá fog ismerni. Ezt a korál dallamot Bach 5 alkalommal dolgozza bele a passiójába, és attól függően, hogy hol szólal meg, más és más hangulatú zenei kíséretet komponál hozzá. Az első alkalommal még Jézus elítélése és halála előtt vagyunk, és akkor tulajdonképpen egy ünnepélyes dallamot és zenekari kíséretet fogunk hallani. A második egy perc, amit meghallgatunk, az pedig már Jézus halála után, és ilyen formában pedig egy ilyen gyász énekként hangzik majd föl ugyanaz a dallam. Ezzel fejezzük be ezt a mai alkalmat. Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!